A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Ez továbbra is a Millás reggeli, tehát itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral.
És Kántor Endrével.
És a kedves hallgatókkal, akik sok mindent írnak nekünk, többek között felteszi a kérdést Gábor, hogy nem értem, miért kell az orosz-kínai vakcináktól félni. Mindkét nemzet bizonyította a tudományos felkészültségét csak azért, mert ellenségünk voltak, illetve régen gagyi termékek gyártásával szereztek rutint, még jó termékeket is készíthetnek. Valóban, valóban. Viszont az 50%-os hatékonyság az nem annyira meggyőző, meg hát ugye voltak ilyen Sputnik fejlesztő vezető tudósok, akik véletlenül kiestek az erkéről, úgyhogy és kizuhantak, ilyen baleset érte őket. Hát nem tudom, szóval azért felmerülnek bizonyos kérdések ezekkel kapcsolatban. Na,
leginkább az, hogy keveset tudunk, és ez a titkolózás azért nem teszi népszerűbbé. Tehát igen. Van egy teljesen tiszta történet az egyik oldalról, a másik oldalon meg még mindig nem tudjuk például a hármas fázisnak az eredményeit, tehát nem olyan transzparens.
Igen, szóval...
És az információk, a kutatási igen, eredmények...
Az óvatosság az inkább ilyen megalapozott, mondjuk így. Jó reggelt! Szeretném üzenni Zsombor fiamnak, aki ma lett 9 éves, hogy jöjjön reggelizni, mert elkésik a suliból. Zsombor. Boldog születésnapot, de spuri reggelizni. Ez nem vicc. Na, azt mondja, hogy... Ja, és lehet, hogy van közlekedési információnk is.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Na, azt mondja, hogy baleset van a 11. kerület Bartók Béla úton, kifelé a Kosztolányi Dezső tér előtt, illetve a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, a Vajda Péter utca előtt is baleset van, úgyhogy tessék figyelni, tényleg csúszik az út nagyon sok helyen, annak ellenére, hogy jelen pillanatban nem esik, a hideg, illetve az autók azért kicsúszkálták, sikossá tették sok helyen.
Igen,
az
tegnap
aszfaltot.
Azért megolvadt, utána most visszafagyott reggelre, úgyhogy emiatt nagyon óvatosnak kell lenni mindenki.
És az a téma, amit beharangoztunk korábban, itt is van velünk a vonalban Doboz István, a Világbank volt vezető közgazdásza az Egyesült Államokból. Jó reggelt neked, jó éjszakát kívánunk!
Jó nektek, jó reggelt kívánok, és a kedves hallgatóknak is!
Hát rengeteg dolgot láttunk 2021-ben, ami hát sok esetben tromfolta azt, amit 2020-ról gondoltunk. Tehát egy pár nap alatt olyan események zajlottak le, például az Egyesült Államokban, amire szerintem senki nem számított. A Kapitolium ostroma után, Biden beiktatása előtt vagyunk, és egy olyan amerikai elnökkel, aki történelemet ír azzal, hogy kétszer indul ellene meg az a felelősség, közjogi felelősségre vonási eljárás, amit impeachmentnek hívunk. Az amerikai szó után. Hogy lehet összefoglalni ezt a szituációt?
Közben megjött a nagy óriási csomag Bidentől a bejelentés, hogy van mit átbeszélnünk, igen.
Igen, a helyzet az, hogy 2020-ra vezethetők vissza az események, még korábbra is tulajdonképpen Trump megválasztásához, mert egy olyan elnök került az Egyesült Államok élére, aki minden szempontból szokatlan volt, és minden szempontból más politikát követett, mint amit az amerikaiak megszoktak. Úgy tűnt, hogy meg fogja nyerni simán a mostani választást, 2020. november 3-i választást. Ha nem következett volna be a koronavírus járvány, akkor... Most szerdán Donald Trump újrázott volna, és őt ütötték volna be. De hát bekövetkezett ugye ez a nagy válság, és ő ezt nagyon rosszul kezelte. És nem tudja elviselni azt, hogy egy teljesen törvényes elnökválasztást simán elveszített. hiába próbálkozott olyan megoldásokkal, hogy ezt elcsalták, ezt meggundázták. Olyan helyeken is, ahol a köztársasági bíróságok, olyan helyekben, ahol köztársasági konzervatív bíróságok voltak, konzervatív vezetésű államokban a legfelsőbb bíróság, az igazságügyi miniszter mindegyik elismerte, hogy ez szabályos törvényes választás volt, csak Donald Trump nem, és a hívei nem. Tehát azt kell látni, hogy Donald Trumpnak 4 év alatt sikerült összehozni egy olyan kemény magot, egy 45 millió főből álló kemény magot, amihez hasonló az amerikai történelemben nem volt. Ez a kemény mag tűzbe megérte, gyakorlatilag személyi kultuszban fűrözti őt, minden szavát figyeli, és azt csinálja, amit kér tőlük. És most azt kérte tőlük, hogy támadják meg a választás eredményét, és harcoljanak pokolian azért, hogy ne sikerüljön a kongresszusban, ugye múlt szerdán, a egyes államok által benyújtott, hitelesített választási eredményeket most már a legmagasabb szinten, kongresszus szintjén hitelesíteni. Tehát egy olyan helyzet alakult ki, ami soha nem volt az Egyesült Államokban. Meggyőződésem az, hogy Donald Trump nem gondolta azt, hogy ebből ostrom lesz. Erről egyébként írtam otthon egy cikket. Azt akarta csak bebizonyítani, hogy annak ellenére, hogy lehet, hogy elvesztettem a választást, de még mindig én vagyok az erős ember, én vagyok a caudillo, ahogy ezt Latin Amerikában mondanák, az az erős ember, aki hatalmas tömeget képes irányítani. És nem volt más célja, mindjárt befejezem egyébként, de nagyon fontos ez a gondolat, nem volt a célja, hogy visszafordítsa a választást. Annyira okos ember ő is, hogy tudja, hogy ezt nem lehetett megcsinálni, hanem azt akarta bebizonyítani, hogy még mindig ő az úr, hitelteleníteni akarta Joe Bidennek a kormányát még mielőtt az hivatalba kerül, és rengeteg pénzt akart fölhajtani annak következtében, hogy hisztériát keltett a szavazói körében, és nem is véletlenül közel 300 millió dollárt sikerült neki összegyűjtenie az elmúlt 2 hónapban, mivel alapított egy olyan alapítványt, aminek az a neve, hogy Save America, mentsük meg Amerikát, ömlik bele a pénz, amit aztán ő föl fog majd tudni használni később, hogyha politikai életét folytatja a mostani elnök választás után.
Hát nagyon sok kérdés merül fel. Az egyik az, hogy pontosan ez az eljárás, amiről beszéltem, ugye, ami lényegében azért történik, hogy ne lehessen ilyen politikai karrierje Trumpnak. Ez az egyik. A másik viszont még talán megelőzi, hogy mi az a feszültség, illetve mennyire érzékelhető, ami Pence és Trump között van, és itt a Kapitóliumnál is ugye az alelnök bent volt az épületben, nem akarta elhagyni családjával együtt, és hát azért elég érdekes szavakkal ostorozta Donald Trump alelnökét.
Nézd, a hitelesítés a kongresszusban, ez mindig a szenátus elnökének a vezetésével történik, ez pedig a mindenkori alelnök. Tehát neki ott kellett lenni, Mike Pence-nek ott kellett lenni, és neki kellett lebonyolítani ezt a feladatot, ami valójában formalitás. Az egyes államok, tehát 50 államnak az eleve hitelesített eredményeit kell gyakorlatilag felolvasni, és hitelesíteni, és megszavaztatni a kongresszus összefont házával, ugye a képviselőház és a szenátus együttesülésén. Ez általában soha nem szokott probléma lenni. Itt viszont azért volt ez komoly ügy, mert Donald Trump üzente Pence-nek, hogy tőle várja azt, hogy hiteltelenítse az egészet. Itt egy csalás volt, újra kell számolni, újra kell a választást csinálni több államban, különösen az úgynevezett billegbe államokban, mint például Georgia, vagy Wisconsin, Pennsylvania, és hát Pence erre nem volt hajlandó, hiszen nagyon magas szinten az államok választási eredményét jóvá hagyták, mondtam már, a legfelsőbb bíróság, az igazságügy miniszter, és nem beszél magukról az állami szintű hivatalokról. Tehát olyat kért Pence-től Donald Trump, amit Pence nem tudott teljesíteni, és nem is akarta. És ennek következtében nyilvánvaló feszültség alakult ki. És azt utána bekövetkezett ugye az ostrom, és Pence veszélybe került, mert fel akarták akasztani a trumpista ultrák, akik behatoltak a kongresszus épületébe. És ugye nem mentik ki onnan Pence-t és a kongresszus többi tagját, akkor tömegbérengzések lehetett volna sor. Tehát a feszültség megvan egyértelműen, Trump és Pence között. Pence volt a leghűségesebb alelnök valószínűleg az amerikai történelemben. Hát olyat kért tőle Trump, amit nem lehetett teljesíteni. Igen. Ennek következében most az újabb gond az, hogy lehet, hogyha Donald Trump le akarna mondani a nagy nyomás hatására, Pence nem adna neki kegyelmet. Tehát nem kapna olyan pardont, mint annak idején Ford adott Nixonnak. Uh-huh.
Izgalmas.
De akkor mégis beszéljünk, hogy akkor mi várható, tehát olyan értelemben Trump biztos, hogy folytatni akarja, ez látszik legalábbis, ezt talán mondhatjuk, hogy tényként kezelhetjük, de hogy állnak a republikánusok? Ugye ott a szenátuson múlik, hogy az impeachment végigmegye, aminek az lehet a következménye, hogy nem térhet vissza. Vele indul szerinted, meg tud-e maradni ezen a szinten a republikánus párt kihátrál mögül-e, vagy pedig látják, hogy egészen elképesztő rajongótábora van, és úgy érzik most, amikor döntés helyvetelé kerülnek, hogy elengedik-e Trumpot, vagy nem, hogy vele lesz a legnagyobb esélyük 4 év múlva, és megtartják, és megadják neki a lehetőséget, hogy nem távolítják el az impeachment-tel.
Gábor, először azt kellene megbeszélnünk, hogy egyáltalán sikerül-e Donald Trumpot a politikai életből eltávolítani. Mert sokaknak ez a célja, és a republikánus párton belül is nagyon sokan azt szeretnék, beleértve Mitch McConnellt is, aki eddig szövetségese volt Donald Trumpnak, de most már szóba se áll vele. Mitch McConnell ugye a szenátus többségi frakciójának a vezetője, rendkívül fontos, rendkívül befolyásos ember, és ő eljutott arra a következtetésre, hogy Donald Trumptól meg kell, hogy szabaduljon a republikánus párt. De ez nem lesz egyszerű dolog. Tudnék, az sem biztos, hogy az impeachment, ugye az impeachmentnek az első szakasza, ugye a vádemelés befejeződött. Ez egy bélyeg Donald Trumpnak a homlokán egész életében, ilyen még nem volt az amerikai történelemben. De még nem mondták ki a bűnösségét. A szenátusban tárgyalás kell, hogy legyen, és ott pedig ugye a republikánusok egyelőre fölényben vannak, és elképzelhetetlen, hogy kétharmados fölénnyel kimondják a bűnösségét. Abban az esetben ugye Trumpról azt lehet mondani, hogy a történelemben először bűnösnek találták az impeachment eljárást.
Nem fog átállni annyi republikánus képviselő, hogy bűnösnek találják.
Nem lehet tudni, Gábor, ebben a pillanatban, mert napról napra, óráról órára változik a helyzet, és a Trumpnak a tekintélye csökken. Tehát arra lenne szükség, hogy 17 szenátor álljon át a demokratákhoz, és akkor meg lenne a többség. 17 soknak tűnik, de már most 10-12-ről beszélnek. Na, ha nem is következik be a bűnösség kimondása, akkor is még van egy lehetőség. Az amerikai alkotmányban van egy olyan kiegészítő javaslat, amely nagyon egyszerű lenne, nem kell hozzá más, mint egyszerű többséggel, kongresszus, szenátusban egyszerű többséggel kimondani azt, hogy Donald Trump lázadást szított, és ennek következtében el lehet távolítani az elnöki hivatalból. Ez lenne a legegyszerűbb megoldás. Nagyon csodálkozom, hogy nem ezt a megoldást kereste Nancy Pelosi, a képviselőháznak az elnök, hanem a bonyolultabb megoldás, mert az impeachmentet nem lehet befejezni addig, amíg Donald Trump az elnök valószínűleg elhúzódik, akkor pedig fölmerülnek olyan szempontok, hogy legális-e, jogos-e egy olyan elnököt bűnvádi eljárás alá vonni, aki már nincs is a helyén. Tehát nagyon bonyolult a kérdés. A Én meggyőződésem az, hogy Donald Trump, most választott kérés kérdése, de egy kicsit körülményesen, Donald Trump fontos szerepet fog játszani a politikai életben. Egyelőre ő messze a legfontosabb, legerősebb embere a republikánus pártnak. Miért? Mert van 45 milliós kemény magja, akik csak ráhallgatnak, 45 millió emberrel választásokat meg lehet nyerni, választásokat befolyásolni lehet.
Pont ezt kérdezi a kedves hallgató, bocsánat, hogy miért van ez? Tehát, hogy miért fogékony erre a politikára az amerikaiaknak ez a nagy száma? Tehát, hogy szegényedik az amerikai nép? Tehát ennek az attitűdnek miért van létjogosultsága? Ezt feszegeti.
Igen, nagyon jó kérdés. Ez már fölmerült korábban is. Miért volt Ross Perot-nak olyan hallatlanul nagy befolyása az amerikai politikában? Ugye emlékszünk arra, hogy Ross Perot független jelöltként 20%-ot ért el az elnök választás 1992-ben. Tehát már akkor is volt az amerikai lakosságnak egy olyan része, amelyik úgy érezte, hogy leszakadóban van a régi álom, hogy egy ház, két kocsi, ebből a régi álomból, amerikai álomból az lett, hogy az új álom, hogy egy állás. Tehát ez a leszakadó, fehér, kékgalléros munkásosztály volt már Ross Perot-nak is a törzsbázisa, de Donald Trump esetében egyértelműen ők adják a politikai bázisát. Ezek az emberek úgy érzik, hogy marginalizálódtak, a súlyuk csökken, nem kapják meg a megfelelő tiszteletet, nincsenek jól fizető állások, a gyerekének a jövője nem lesz jobb, mint az övé, ugye az amerikai álom megszűnt. És ez egy nagyon nagy tábor. Uh-huh. Ez nem csak a rozsdövezet környékén, tehát a nagy tavak környékén élnek ezek az emberek, hanem máshol is. És ezek az emberek elhitték azt, hogy itt a rendszer meg van bundázva ellenük. Uh-huh. Tehát a rendszer ellenük van a multikulturális politikai szisztéma, amit a demokraták próbálnak az amerikai társadalomra erőltetni, a globalizáció, Kína mind összeesküdött ellenük, és egy ember tudja őket ezek ellen, a hatások ellen elő kellene megvédeni, az Donald Trump. És a Donald Trump ezt valóban megígérte a legutóbbi választásokban, tehát a 2016-os választásoknak ez volt a lényege, hogy visszaadom a becsületet ezeknek az embereknek, és Amerikában egy gazdasági reneszánsz lesz, ipari reneszánsz lesz, a feldolgozó ipar virágzik, Kínából visszajönnek az amerikai vállalatok. Hát ezek nem következtek be. Ezek az emberek változatlanul hisznek neki. És még egy dolgot hagyj jegyezzek meg. A kedves hallgató talán innen még jobban megérti, hogy miért van az, hogy ennyire kitartanak Donald Trump mellett. Rendkívül hatásos tömegszónok. Uh-huh. Én azt mondanám, hogy Hitler és Mussolinihez hajazó az a képesség, amit ő a tömeg fanatizálásban el tud érni. Hát lehetett látni az ostromnál is, hogy mennyire kívánok mellette az emberek, holott megmondom őszintén, olyan sokat nem jutott nekik. Tehát a lényeg az, hogy nagyon erős mag van a kezében, és akik az elithez tartoznak a republikánus párton belül, na két év múlva előválasztáson kell indulni. Donald Trump ezzel a 45 milliós táborral bárkit ki tud ütni az előválasztásokon. Rájuk kuszítja, mint a kutyákat, mint csahos kutyákat, hogy ezt az ember ki kell lőni. Ezt egyébként ő gyakran alkalmazta már eddig is. Tehát Donald Trump-al nem lehet kesztyűt húzni, legalábbis ebben a pillanatban egy ideig, mert hatalmas politikai ereje van, képes politikusokat megbuktatni. Most jelentős összeghez jutott, körülbelül 300 millió dollárhoz, amit ő föl tud ajánlani a következő választásokra a képviselők...
Tehát van politikai tőkéje elég erősen, és ugye még ennyit lehet hozzátenni esetleg összefoglalásként, hogy miért miért volt ennyire sikeres, hogy rendkívül jó szónok, nagyon karakteres vagy karizmatikus ember, én meg annak a tömegnek, aki követi, valójában nincs esélye más, ugye? És elhiszik azt, amit mond, mert nem tudnak mást, hiszen hogyha nem hiszik el, akkor abba kellene belenyugodnunk, hogy már ez így lesz.
Igen, és de ez volt már rossz Perronál is. Uh-huh. Perron is hallatlanul vonzó szónok volt, félistenként hallgatták őt, bármit mondott, és nagyon színesen beszélt. Donald Trump nagyon egyszerűen beszélt, de nagyon hatásos, amit mond, és az emberek gyakorlatilag mindent megesznek, amit mond. Ez egy olyan képesség, amellyel kevesen rendelkeznek. Ő egy karizmatikus ember. Karizmatikus ember pedig gyakorlatilag azt lehet mondani, mint földön járó istenként követik, egy kultusz alakú körülöttek ki, azt lehet mondani, hogy egy vallási szekta, már olyan jellege van ennek a tömegnek, és Donald Trump ezekkel az emberekkel azt csinál, amit akar, ezt lehetett látni most Washingtonban, de ha azt akarná, hogy ez ne Washingtonban történjen, hanem Miami-ban, vagy éppenségen Denverben, mert ott is megvannak a hírei, hasonló módon követnék a tanácsait. Reméljük, hogy ez nem fog bekövetkezni, mert szerintem most már 5 nap van hátra, és a rendfenntartó erők végre magukhoz tértek, mert hagyj említsek meg egy nagyon fontos dolgot. Nem beszélnénk ezekről a kérdésekről most, ha az amerikai rendfenntartó erők helyükön lettek volna. Itt monumentális biztonsági mulasztás történt. Most a kongresszus megtámadásáról, ostromáról beszélek. Elképesztő az, hogy gyakorlatilag minden rendfenntartó szerv csődöt mondott, a szövetségi nyomozó irodával az élen, az FBI-val az élen, az FBI-nak egyik fontos szerepe, a legfontosabb szerepe a belső terrorizmusnak a kezelése, annak a figyelése. És ezek nem tudták arról, hogy itt mi készül, és hagyták a kapitólum rendőrségére bízni az épületnek az őrzését, nem sikerült. Nagyon nagy hibát követtek el.
Még bele tudjuk suvasztani nagyon röviden, mert ez a mentőcsomag azért nagyon érdekes. Tehát itt egészen brutális, amit bejelentett Biden, 1900 milliárd dolláros csomag frissen most éjszaka. Ismét készpénzt küldenek az embereknek, és munkanélküli segélyt is növelik. Szóval nagyon kemény csomag körvonalazódik. Ehhez mit szólsz, ebből mi következhet?
Nézd, ez valószínűleg nagy szükség volt. Ez egy Marshall segély jellegű erőforrás. Kiszámítottam most a beszélgetésre készülve, hogy az az összeg, amit megemlítettél, ez az amerikai GDP-nek, nemzeti összterméknek a 10%-a. Azután, hogy már egy csomó mentőcsomag volt, tehát két nagy mentőcsomag volt már a múlt évben. Tehát ez egy nagyon komoly ösztönző lett az amerikai gazdaság helyreállítására, és ezt Biden megígérte, hogy két dologra fog koncentrálni először. Egyrészt a vírust meg kell támadni, tehát a félrekezelt koronavírus járványt ő másképpen fogja megközelíteni. Az első 100 napban ígérte, hogy 100 millió amerikait fognak beoltani az új a vakcinával, és a gazdaságot fölpörgeti arra a szintre, ahol az a válság előtt volt. És ehhez nyilvánvalóan rengeteg pénzre van szükség. És ez meg kell növelni a lakosság fogyasztói erejét. Itt most mindenki 1400 dollárt fog kapni a jövő héten, én is. Megmondom őszintén, nem szorulok rá.
Korlátlanul lehet csinálni, nyomtatni a dollárt hozzá, anélkül, hogy ennek költségvetési, inflációs, bármilyen negatív hatása rövid távon.
Vannak, akik ettől tartanak. Volt főnököm, Larry Summers, a világbanki főnököm, oda van, hogy most nagy inflációt fog okozni, fel fog nagyon melegedni a gazdaság, tehát túlfűtött lesz, ez nem igaz. A kereslet Amerikában jelenleg nagyon alacsony, a lakosság egy részének tényleg nincs pénze. Itt gyakorlatilag a munkanélküliség nem a hivatalos 7%, hanem 16-18% körül van, mert nagyon sok ember csak fél állásban dolgozik, vagy egyáltalán nem dolgozik. Én látom egyébként az utcákon is, hogy hatalmas tömegek állnak sorba az ingyen ételekért, élelmiszerekért. Az éhség fokozódik, a szuperhatalomban ilyen éhségről lehet beszélni, adatok vannak erre, tehát erre nagyon nagy szükség volt. Arra nincs szükség, hogy a bankokat támogassák, a nagyvállalatokat támogassák, arra van szükség, hogy a lakosságot, annak a vásárló erejét növeljék meg, mert a lakosság ezt egyből el fogja költeni. Megkapják az 1400 dollárt, egyébként 600 dollárt már kaptak két héttel ezelőtt, tehát 2000 dollárt kapnak, ezt nagyon-nagyon gyorsan el fogják költeni a legtöbb ember, és a kis és a közepes vállalatokat is megsegítik. Ennek is van értelme, és az iskolákat is. Ez szerintem egy nagyon értelmes, jó program, nagyon ambíciózus, a világon a legambíciózusabb mentőcsomag, ilyet sehol egyetlen fejlett országban sem állítottak össze, úgyhogy emiatt én Joe Bident csak dicsérni tudom, mint közgazdász.
Okay.
Hát köszönjük szépen, jó összefoglaló volt, és nyilván még sokat lehetne erről beszélni. Várjuk a fejleményeket, neked akkor jó pihenést kívánunk a előtted álló pár órára, még amivel az éjszakából. Köszönjük szépen.
Azzal foglalkozzatok, örültem én is a beszélgetések, és a kedves hallgatókat is üdvözlöm innen a mexikói öböl partjáról.
Köszönjük szépen.
Szervuszok.
Szervusz, köszönjük. Doboz Istvánnal beszélgettünk a Világbank volt vezető közgazdászával, az Egyesült Államokból tehát élőben jelentkezett, és egy picit összefoglalta nekünk a helyzetet. Többek írtak, vagy többen írtak nekünk olyan üzeneteket is, hogy és akkor mi van a Black Lives Matter mozgalommal, mert hogy a rendfenntartó erőkkel kapcsolatban, ugye csak annyit, hogy pont például a BLM-nek volt az egyik követelés, hogy számolják fel a rendőrséget, meg hogy az ott arról a háborús helyzetről nem beszélünk, hát óriási különbség van a kettő között. A Kapitólium ostrománál gyakorlatilag nem tudom, legalább 12 órán vagy még több órán keresztül nem jelentek meg a rendfenntartó erők. A Black Lives Matter mozgalomnál az összes fegyveres erő ki volt vezényelve, és teljesen más szituációval találkoztak azok a tüntetők, rendbontók, akik később ugye ezt követelték, úgyhogy nem lehet összemosni a kettőt ilyen szinten. De más üzenet is érkezett, köszönjük szépen. Trumppal kapcsolatban a QAnon összeesküvés elmélet, mi írja nekünk Jim, hogy a hívők szerint Trump az, aki megmenti a világot például, ugye a sámán ott volt az ostromba, és akkor egy nagyon érdekes adalék, hogy kedves hallgatótól, Sheldon Adelson, vagy Adelsonról, aki ugye az utolsó nagy Las Vegas-i kaszinó mogul volt, és most halt meg, és hát a republikánusoknak és Trumpnak az egyik legnagyobb pénzügyi adományozója volt, úgyhogy hát még, mint mondtuk, nagyon sok minden adalék van ehhez a témához, amiről beszélni kell. Most azonban a híreket kell elmondanunk, és akkor utána pedig Budapest rovatunk jön, de írjatok nekünk 06 30 20 10 909.